Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, valóban, ahogy énekeltük is, hozzád emeljük most ezen a délutáni órán a mi szívünket. Szívünket, lelkünket, gondolatainkat, érzéseinket, vágyainkat, mindent, ami betölt bennünket. Szeretnénk ennek a földnek a mélységeiből, talán a félelemnek, az aggodalomnak, vagy a bűnnek mélységeiből végre felszabadulni, és felemelkedni egészen hozzád. Nem csak egy emelkedett lelki állapotba, valamilyen pszichikus élményben akarunk részesülni, nem a veled való személyes találkozásban. Nem akarjuk, Úr Jézus, náladnál kevesebbel beérni. Nem akarunk megelégedni azzal, amit a világ kínál, hanem téged akarunk éhezni, és téged akarunk szomjazni, és veled akarunk betöltekezni. Így kérünk most, hogy szent lelked által légy jelen, te csendesítsd el a mi szívünket, és add, hogy megértsük a te ígéd üzenetét, de ne csak megértsük, hanem tudjuk azt meg is cselekedni. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a 25. Zsoltár válogatott verseiből. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár, szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltadért, Uram. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azokhoz, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. Kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki a törből lábamat. Kedves testvéreim, a mai vasárnap délután zsoltárainkat magyarázó sorozatban eljutottunk a 25. zsoltárig, amely az egyik leggyakrabban énekelt zsoltárunk, és talán az egyik legszebb énekünk és egyben imádságunk. Biztos, hogy sokszor hallhattunk már erről igehirdetést, de azt gondolom, hogy érdemes egy kicsit más szempontból megvizsgálni, mégpedig az alapján, ami magának a zsoltárnak is a felirata így szól, könyörgés bűnbocsánatért, vezetésért és oltalomért. Ez az a három dolog, ami nagyon hangsúlyos a zsoltárban, és a válogatott versekből is igyekeztem azokat felolvasni, amelyek ezt a három gondolatot megerősítik. Érdemes ezt a szép imádságot nekünk is ez alapján, a három pont alapján megvizsgálnunk. Azzal kezdi a felirat, hogy könyörgés bűnbocsánatért. Valóban fontos ezzel kezdenünk, mert ahogy a délelőtti igehirdetésben is hallhattuk, nincsen bűnbánat nélkül szabadulás, megújulás, és nem lehet elkezdeni egyáltalán Isten útján járni addig, amíg meg vagyunk kötözve, amíg mázsás súlyoként ott vannak a hátunkon a bűnök, amelyeket nem vallottunk meg Istennek. Ez az, amit nem lehet megúszni, nem lehet megspórolni. Hogyha valaki Isten vezetése, Isten oltalma alatt akarja élni az életét, akkor először létre kell jöjjön, meg kell újuljon a kapcsolata Jézussal. ahogy egy ige hirdető ezt nagyon jól megfogalmazta, új a viszonyulásod Istenhez, vagy új viszonyba akarsz kerülni Istenhez, akkor meg kell, hogy változzon a viszonyulásod a bűnhöz is. Nem lehet addig ugyanis Istennel kapcsolatba kerülni, amíg nem változik meg a bűnről, a saját bűnödről alkotott képed. Amikor már eljutsz oda, hogy már nem dédelgeted, már nem mentegeted a bűnödet, hanem megelégeled annak terhét, súlyát, kötöző erejét, és kész vagy megvallani és elhagyni. Erről szól a 7. vers is, a bűnbánat szava hangzik, így szól: ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg, kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam a te jó voltodért. Sok-sok vétket lehetne sorolni, ami az ifjúság vétke, de van minden életkorszaknak és minden életszakasznak úgynevezett karakterbűne, ami arra a korra különösen is jellemző. Azt gondolom, hogy a zsoltáros szava és kérése a mi számunkra is mérvadó. Azt kéri Istentől, hogy ne az ő tettei, ne a saját cselekedetei alapján ítélje meg őt, mert tudja, hogy nincs érdem, amit Isten előtt felhozhatna. Tudja, hogy ha a tetteit nézné pusztán Isten, vagy a gondolatait, a vágyait, a motivációit, akkor biztos, hogy elítélné. Ezért kéri azt, hogy Isten az ő kegyelmére és az ő irgalmára legyen tekintettel. Arra a kegyelemre, amely mindig nagyobb, mint a mi bűneink. Aztán a 11. versben ezt mondja: a te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. Tisztában van azzal, hogy egyedül Isten az, aki meg tudja bocsátani a bűnt, és azt is tudja, hogy ez az egyetlen hivatkozási pont, ez az egyetlen alap, ami alapján lehet kérni a bűnbocsánatot. Ezt mondja Ézsaiás próféta könyvének a 43. része, 25. vers. Isten mondja ezt népének: én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Isten tudja azt, hogy nincs nála nagyobb, akire lehetne hivatkozni. Egy másik helyen azt mondja, hogy mivel nincs nagyobb a világegyetemben, ezért magamra esküszöm, hogy hozzád hű leszek és veled leszek. Ugyanígy van a bűnbocsánattal is. Tudja Isten, hogy nincs olyan emberi érdem, olyan emberi cím, rang, név, hivatás, vagy bármi jó cselekedet, amit felhozhatnánk Isten előtt érdemként, ezért egyedül magára tekintve, magára hivatkozva, az ő irgalmára és kegyelmére kész nekünk megbocsátani. Nem lehet Isten előtt másra hivatkozni, és nem lehet Isten ítélőszéke előtt másra hivatkozva bebocsátást kérni, egyedül Jézus Krisztusra. Ezt fogalmazták meg a reformátorok is az 5 reformátori pont egyikében: Solus Christus, egyedül Krisztus az, akinek a Golgotai haláláért nekünk lehet bűnbocsánatunk és örök életünk. Egyedül rá hivatkozhatunk majd a menny kapujában. Aztán a 18. versben ezt mondja a zsoltáros: lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet, bocsásd meg minden bűnömet. A zsoltáros tudja azt, és tisztában van azzal, hogy minden nyomorúságának az oka a bűne, ami elválasztja őt Istentől. Ezt az elválasztó erőt akarja mindenképpen megszüntetni, elvenni az útból az akadályt, hogy az élő Istennel a kapcsolata szabadon létrejöhessen. Azt is látja a zsoltáros, hogy nem csak egy-egy bűnt kell megvallani és letenni Jézus kezébe, hanem minden egyes bűnből kér szabadulást. Olyan szép, hogy több zsoltárban is visszatér Dávid, hogy titkos bűnöktől ments meg engem. Olyan bűnöktől, amiket én talán nem is gondolok bűnnek, vagy ami már olyan természetes számomra, vagy már szokásommá, lételememmé vált, vagy talán nem is veszem észre, hogy azt elkövettem. Még ezektől is kéri Dávid a szabadulást, erre is kéri a bűnbocsánatot, mert nem akarja, hogy bárki vagy bármi akadályozza őt az Istennel való közösségben. A mi életünkben is a megújulásnak, a szabadulásnak az útja az, és akkor teljesedik ki a szabadságunk, amikor életünk felett a teljes uralmat átadjuk az Úr Jézusnak. Nem csak egy-egy területen, nem csak egy-egy égető lelkiismeret furdalást akarunk gyorsan megoldani egy bűnvalló imádsággal, hanem azt mondjuk, hogy igen, az életem minden területén, értelmem, érzelmem, akaratom, gondolatom, szavam, tettem, vágyam, kívánságom, mindenhol Jézus legyen az Úr. Olyan szomorú és egyben figyelmeztető volt megtapasztalni sok ifjúsági táborban, amikor valóban lelkileg egy kicsit ott vagyunk az Úr közelében, mint a tanítványok a megdicsülés hegyén, a fiatalok is sokszor megértenek, megéreznek valamit Isten jelenlétéből, rájuk terhelődik egy-egy bűn, és akkor gyorsan azt ilyen tűzoltó munkával meg akarják vallani, el akarják hagyni, ami önmagában jó dolog, de ez még nem megtérés, ez még nem uralom átadás az ő életük fölött Jézus Krisztusnak. És ezért történik nagyon sokszor az egy-egy ilyen tábor után, ha nincs igazi uralom átadás Jézusnak az életük fölött, akkor egy-egy ilyen bűnvallás után, mint a lufi, amit felfújtak egy darabig, még van, aztán egy idő után szépen elkezd leereszteni. És aztán a tábor után egy-két héttel vagy hónappal szépen minden visszatér a régi kerékvágásba, mert igazi, lényegi változás nem történt, csak úgymond egy-egy bűnnek a letétele, megvallása, elhagyása, aztán lehet, hogy ez később vissza is veszi az ember. És ez az a példa, amire figyelmeztet bennünket az Úr Jézus is, hogy amikor úgymond kitakarítjuk a mi életünknek a házát, akkor ne hagyjuk azt üresen. Mert akkor az ördög sokkal nagyobb erőkkel jön vissza, és ha üresen találja, elfoglalja, hanem legyen ott Úr Jézus az életünk lakásában, az életünk házában, és akár is próbál majd visszajönni, a sátán látva Jézus jelenlétét elmenekül. Ezért emlékezzünk arra, hogy ne csak életünknek egy-egy területét adjuk át az Úr Jézusnak, hanem minden részét, minden terület felett az uralmat, hogy aztán így megtapasztalhassuk az ő vezetését, az ő szabadítását. Aztán a zsoltáros tovább imádkozik, megszabadulva a bűnök mázsás súlyától, már el tud indulni az úton. Tudta a zsoltáros azt, hogy nem tud addig mozogni, nem tud addig szabadon járni, amíg leterhelik a bűnei, de miután letette a bűneit, és bűnbánatot tartott, és Istentől kért bocsánatot, most abban a helyzetben van, hogy döntenie kell, melyik útra induljon el, melyik az az út, amely az életre visz. És nagyon jól tudja, hogy nem biztos, hogy azt az utat kell választani, amin sokan járnak, mert az már jól bejáratott út, vagy hát mindenki azt csinálja, mindenki arra megy. Nem biztos, hogy azt az utat kell választani, ami könnyebbnek tűnik, vagy azt, amit éppen ő maga elgondolt, hanem azt az utat keresi, amelyet Isten neki szánt. Kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Ezt írja a zsoltáros. Aki igazából figyel Istenre, akinek az életében már Jézus az Úr, annak mindig megmutatja a helyes utat, a jó döntést, a jó választást, hogy merre kell menni. Nagyon fontos, hogy Dávid Istent kérdezi. Istent kérdezi minden élethelyzetében, minden döntéshelyzetében. Olyan jó ezt látni Dávid életében, különösen olvasunk a Sámuel könyvében erről, a csatáinál, hogy minden egyes csatája előtt megkérdezte Istent, menjek-e, ne menjek, mikor menjek, most menjek, következő évszakban. És nem úgy volt, hogy egy csatája előtt megkérdezte Istent, Isten azt mondta neki, hogy menjél, és akkor utána végig vágta a filiszteusokat. Minden csata előtt megkérdezte az Istent. Olyan jó lenne, hogyha mi is minden döntéshelyzetünk előtt, vagy életünk nagy csatái előtt megkérdeznénk, hogy mi az Isten akarata. És nem csak addig kellene Isten, vagy nem csak arra használnánk Istent, hogyha már nagy a baj és lelkiismeret fordulásunk van, akkor gyorsan egy kis tűzoltó munkával bűnbánatot tartunk, hanem a hétköznapjainkban, a kisebb és nagyobb döntéseinkben őt kérdezzük és őt keressük. Tudja Dávid, hogy csak akkor jut célba az élete, hogyha Istent kéri, hogy mutasson neki utat. Ezt olvassuk a 4. versben. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Nem csak az út megmutatását kéri Dávid, hanem a rajta való haladás módját is Istentől akarja megtudni. Tudjuk azt, akik már átmentünk a szoros kapun és a keskeny úton járunk, hogy sokszor nem egyszerű ezen az úton járni. Sok elterelő, figyelmünket elterelő dolog van, nagyon sokszor a sátán köveket gördít elénk, akár akadályként, akár azért, hogy elbukjunk bennük. Dávid nagyon jól tudja, hogy nem csak az utat kell tudnia, és a célt kell látnia, hanem ezen az úton végig kell mennie, és ehhez megfelelő tájékozódásra, megfelelő ismeretre, megfelelő járásra van szükség. És ezért kéri Istent, hogy ő mutassa meg nem csak az utat, hanem tanítsa meg ezen az úton végig menni. Nagyon fontos dolgot tanulhatunk itt Dávid királytól, annak ellenére, hogy ő király, és mondhatná azt, hogy ó, hát itt vagyok a több milliós népnek, én parancsolok, kiűztem Izrael összes ellenségét, felhalmoztam nagy vagyont, már csak egy hajszál választ el attól, hogy a világ 8. csodáját megépítsem, a jeruzsálemi templomot, hát mit kell nekem még tudnom, mit kell nekem még tanulnom, de nem ezt mondja. Dávid király tanítható, és sokszor ez a probléma velünk, hogy nem vagyunk taníthatóak, mert azt hiszük, mi már mindent tudunk, mi már az életben mindent megtapasztaltunk, már nekünk nem lehet újat mondani, és nem vagyunk hajlandóak elég alázattal oda menni Istenhez, hogy lehet, hogy sok mindent megéltem már, Uram, lehet, hogy sok mindent ismerek már az igéből, de hiszem és tudom, hogy Te tudsz még újat mondani, tudsz éltető igét mondani, és meg tudod mutatni ebben az élethelyzetben is, hogy mit kell tennem, hogyan kell járnom, merre kell mennem. Aztán az 5. versben így folytatja a zsoltáros: vezess engem a Te igazságodban, és taníts engem, mert Te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak Téged. Nagyon fontos gondolatot oszt meg itt Dávid velünk, és érdemes ezt a szívünkben aláhúzni. Azt kéri Istentől, hogy ő vezesse. Azaz engedi, hogy Isten menjen elől. Nagyon sokszor azért vétjük el a célt, aztán azért fáradunk meg, meg azért bukunk el, mert előre szaladtunk, megelőztük Istent, mondván, hogy hát mi azt jobban tudjuk, Uram, és aztán észre se vesszük, hogy Isten már valahol régen lemaradt mögöttünk. Nem Isten fog a mi lépteinkhez igazodni, ezt jegyezzük meg, hanem nekünk kell az ő lépteihez igazodni. És nem kell attól aggódni, hogy jaj, hát Isten malmai lassan őrölnek. Akkor és úgy végzi el Isten a szabadítást, amikor és ahogy az a legtökéletesebb a mi számunkra. Csak ehhez kellő bizalom és kellő hit kell Isten felé a szívünkben. Dávid tehát azt kéri, hogy Isten menjen elől. Nem akarja beelőzni Istent, nem akarja jobban tudni, mint Isten, nem akarja megmutatni Istennek a helyes irányt, hanem tudja, hogy akkor ér célba, és akkor lesz teljes az élete, ha engedi, hogy Isten menjen elől. Azt mondja, hogy minden nap várlak Téged. Egy katona életében ez természetes lehetett, Dávid is katonáskodott, aztán maga királyként is Izrael hadseregének a főparancsnoka volt, tudta, hogy van napi parancs. Minden nap várták a katonák azt a parancsot, hogy aznap milyen feladatot ad nekik a király. Dávid királynak a parancsnoka nem más volt, mint a seregek ura. És ő minden nap várta a napi parancsot. Olyan jó lenne, ha ezt megtanulnánk tőle, hogy mi is így olvasnánk reggel a Bibliáinkat, így vennénk kezünkbe Isten igéjét, hogy Uram, mi a napi parancs? Tudom, hogy mi a Te távlati terved velem, mert tudom, hogy mi a célod, hogy személyre szabottan mindnyájunkkal terve van az Istennek és célja. Jó, ha ezt is már tudjuk, ha még nem, akkor kérdezzünk rá bátran Istennél. De ha már tudjuk a hosszú távú céljait Istennek az életünkkel, akkor ne legyünk restek megkérdezni a napi feladatot, a napi célt. És ebben, hogy minden nap várlak Téged, benne van az adventi üzenet is, az, hogy Jézus visszajön ítélni eleveneket és holtakat, ahogy mondjuk a hitvallásban. Olyan jó lenne, hogyha ezt a visszajövetelt is várnánk, és nem rettegnénk, és nem félnénk, és nem esnénk kétségbe, hogy jaj, világ vége van, mert annak kell félnie a világ végétől, aki ebben a világban bízik, meg erre a világra alapoz. Nekünk, akik Jézus Krisztuséi vagyunk, nem kell félnünk, mert az a valaki fog visszajönni értünk, aki minket annyira szeretett, hogy meghalt értünk. Nem félni kell Jézus visszajövetelétől, hanem várni kell azt. És olyan jó lenne, hogyha a
a hétköznapjaink ennek a fényében telnének. Nem azt jelenti ez, hogy olyan hamisan gondolkozunk, mint néhány szekta, hogy vegyünk fehér ruhákat, adjuk el mindenünket, menjünk ide a bűnbe, aztán várjuk vissza Jézust, hanem tegyük a napi munkáinkat, feladatainkat hűségesen azokon a helyeken, ahova Isten állított bennünket, de egy pillanatra se feledkezzünk el arról, hogy a mi győztes királyunk, az uraknak ura, királyoknak királya, Jézus Krisztus visszajön. És lehet, hogy most pillanatnyilag még úgy tűnik, hogy a környezetünkben, vagy talán bennünk is tombol az ellenség, és nagy nyomás alatt vagyunk, de tudjuk azt, hogy az utolsó szó Jézusé, és ezért az ő visszajövetelének az erejéből meríthetünk mi is erőt, hogy ő lesz az, aki igazságot szolgáltat, ő lesz az, aki oda teszi a pecsétjét majd az életünkre, amikor visszajön. Mert felragyog majd az igazság napja azoknak, akik félik az Isten nevét, ahogy Malakiás könyvében olvashatjuk, és gyógyulás lesz az ő sugarai alatt. Olyan jó lenne, hogyha erre a napra hittel és reménységgel tekintenénk, és tisztítanánk és készítenénk az életünket az Úr Jézus visszajövetelére. Mert azt várja az ember igazán, akit szeret. Az a kérdés, hogy mi várjuk-e Jézust, szeretjük-e annyira, hogy minden nap várjuk, és minden nap neki kedves életet akarunk élni. Aki volt már szerelmes, vagy aki éppen szerelmes, annak nem kell ezt magyarázni, hogy mit jelent, hogy alig várja az ember, hogy a másikkal találkozzon. Számolja már a perceket, hogy mikor lesz már a randevú. Hát jó lenne, hogyha mi is ezt a mennyei randevút úgy várnánk, hogy közben az életünket tisztítjuk, szenteljük, Istennek szenteljük, és meglátszódjék a szavainkon, a gondolatainkon, a tetteinken, hogy mi várunk valakit, akit nagyon szeretünk, akit a legjobban szeretünk, az Úr Jézust. Aztán a 9. versben így folytatja a zsoltáros: igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Alázat kell valóban az ő útján való járáshoz, a másik elengedhetetlen kelléke az Isten útján való járásnak. Az alázat mellett az igazság, az egyenesség és a becsület, ahogy itt a 21. versben olvashatjuk, ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak. Azzal bíztatja a zsoltáros magát is, mert már megtapasztalta, jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igen, valóban igaz, nagyon jó, hogy ez az ige itt előkerült, hogy a vétek, a bűn, az nem más az eredeti héber szövegben, mint célt tévesztés. És milyen sokszor ezt látjuk, hogy céltévesztett emberek járnak, kelnek körülöttünk, vagy talán mi magunk is néha ilyenek vagyunk, ezért van szükségünk arra, hogy helyreálljon Istennel a kapcsolatunk, ezért van szükségünk bűnbánatra, hogy a helyes irányba álljon az életünk. Dávid tapasztalta, hogy az Isten útján való járás korántsem veszélytelen, noha már letette a bűneit, az akadályokat, a megkötöző erőket, elkezdett azon az úton járni, amit Isten már megmutatott neki, de tudta, hogy ezen az úton veszélyek leselkednek rá, mert az ellenség újra és újra támad. Tudjuk azt, hogyha valaki már átadta az életét az Úr Jézusnak, akkor azzal a sátán már nem tud mit kezdeni, olyan értelemben, hogy az üdvösségét nem veszítheti el senki. Mert az nem a mi kezünkben van, hanem Isten kezében. Római levélben, meg János evangéliumában sok helyen lehet olvasni. Viszont a sátán mindent megtesz azért, hogyha te már egyszer Krisztusé vagy, akkor legalábbis ne érezd jól magad ebben az állapotban, és mindent megtesz, hogy elkedvetlenítsen, elbuktasson, olyan irányokba tereljen, hogy te ne töltsd be azt a küldetést, amit Isten neked szánt, hogy nehogy véletlenül boldog légy itt a földön Jézussal. Dávid ezzel tisztában van. Ezért nem csak az első lépés bűnbánatát teszi meg, nem csak az útonjárást kéri Istentől, hanem azt is, hogy ő juttassa célba, oltalmazza a keskeny úton való járásban. Ezt írja még a zsoltár elején: Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár, szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Dávid már sok mindent megélt, megharcolt sok csatát, nem magában bízik, nem a maga erejében, meg tapasztalataiban, hanem Istenben, és őt kéri, hogy vezesse az életét, és ne valljon szégyent, mert egyedül benne bízik. Ahogy egy másik Zsoltárban olyan szépen megfogalmazza éppen Dávid, hogy ezek szekerekben bíznak, azok lovakban, mi pedig a mi Urunknak, Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Látjuk ezt is a világban, ha körülnézünk, hogy mennyi mindenben bízik az ember. Mindenféle tudományos felfedezésben, a technika vívmányaiban, a tudomány legyőzhetetlenségében, különböző misztikákban, keleti vallásokban, okkultizmusban, vagy a saját emberi erejében, bölcsességében. Dávid ezeket mind-mind elveti. Azt mondja, ahogy Pál apostol is, hogy kár és szemét, mert tudja, hogy az igazi lényeg és az igazi erőforrás a hívő ember számára egyedül Jézus Krisztus. Aztán ezt olvassuk a Zsoltár végén. Tekints reám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok. Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet, bocsásd meg minden bűnömet. Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséggel gyűlölnek engem. Melyikünk ne ismerné ezeket az érzéseket? Melyikünk ne ment volna már át hasonló helyzeteken az életében, amikor árvának, szegénynek érezte magát, amikor eláradt a félelem a szívében, vagy éppen a könnyei árasztották el, vagy amikor ellenséges hangoktól, emberektől lett körülvéve, amikor szinte fizikális fájdalmat jelentett az ő gyűlöletük. Dávid is megtapasztalta ezt, de ezzel a fájdalmával, ezzel a félelmével is Istenhez menekül. Nem az öklét rázza, nem a visszavágáson gondolkozik, nem a bosszúálláson. Ezt olyan sok Zsoltárban megtanulhatjuk Dávidtól, hogy Istennek adja át az igazságszolgáltatás jogát. Nem akar magáért igazságot szolgáltatni, nem akar önbíráskodó lenni, nem akarja a maga vélt vagy valós igazságát súlykolni vagy érvényre juttatni, hanem Istenhez fordul szabadításért, védelemért, és Istentől kéri az igazságszolgáltatást. Azt látjuk, hogy a hívő ember, aki igyekszik Istenhez igazodni ebben a mai világban, az a nem hívők számára nem más, mint két lábon járó lelkiismeretfordulás. Ugyanis meglátszik a hívő ember életén, hogy ebben a nyomorult, sötét, bűnös világban is lehet Istennek kedves életet élni. És a nem hívőket ez zavarja, mert ők nem tudnak Istennek kedves életet élni, hanem nem akarnak. És hogyha látják, hogy valaki mégis próbál Istennek tetsző életet élni, azt el kell nyomni, azt el kell taposni, azt tönkre kell tenni, mert hát akkor ez azt jelenti, hogy mi is élhetnénk így. Akkor nekünk is kellene engedelmeskednünk Istennek, meg akkor nekünk is Istenhez kéne igazítani az életünket. És éppen ezért így volt ez Jézus korában is, meg így van ez most is, hogy aki Istennek kedves életet akar élni, azt mindig támadja a világ. Maga az Úr Jézus is ezt mondja a tanítványainak, ne csodálkozzatok azon, hogy gyűlöltiteket a világ, egyrészt engem előbb gyűlöltek, másrészt a világ szeretné azt, ami az övé, de mivel ti nem a világból valók vagytok, hanem Isten gyermekei vagytok, ezért gyűlöltiteket a világ. Ezzel is tisztában van Dávid, és ezért fordul segítségért, szabadításért és védelemért Istenhez. Nem azt szűri le a támadásokból következtetésként, hogy nosza, akkor feleljünk meg a világnak, akkor igyekezzünk ezeket a kis szögletes keresztjén éleket lekerekíteni, hogy hát ne szúrjunk annyira szemet az ellenségnek. Nem akar lepaktálni az ellenséggel, nem akar békét kötni az ellenséggel, nem akar megfelelni az ellenségnek, hanem még jobban elszánja magát arra, hogy Istennek kedves életet éljen. És ez is egy tanulság a mi számunkra. Akkor leszünk teljes és boldog életet élő keresztjének, ha nem a világnak akarunk megfelelni, hanem Istennek. És higgyük el, hogy a világ is majd akkor fog Istenhez fordulni, és akkor fog Istenhez térni, ha rajtunk látja az életváltozást, a megújulást, hogyha látja rajtunk, hogy eltökéltek vagyunk Isten mellett. Mert ha csak ilyen langyos kereszténységet élünk, akkor azt fogja mondani a világ, hogy minek legyünk keresztjének. ha ezek ugyanúgy beszélnek, ugyanúgy öltözködnek, ugyanúgy viselkednek, ugyanúgy gondolkodnak, mint mi, hát akkor mi értelme van a kereszténységnek? Akkor fog a világ Istenhez fordulni, hogyha a hívő nép következetesen Isten igéjéhez igazítja az életét. A zsoltáros is végső reménységét Istenben veti, mert ezt mondja a 20. versben, őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem, ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Minden bizalmát, minden hitét és reménységét egyedül Istenbe veti, és tudja, hogy az Isten neve, Jézus neve az, hogy szabadító, ezért a leglehetetlenebb, emberileg legmegoldhatatlanabbnak tűnő helyzetekből is egyedül ő tudja megszabadítani. Adja Isten, hogy mi is teljes hitünkkel és bizalmunkkal Jézus Krisztusba kapaszkodjunk, és akkor lesz teljes, boldog és gyümölcs termő az életünk. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy a te igéden keresztül szóltál most is hozzánk. Köszönjük neked azt, hogy ahogy a zsoltáros is olyan sokszor tette a Szentírásban, kiönthetjük előtted a mi szíveinket. Köszönjük, hogy előtted nem kell megjátszanunk magunkat, sőt nem is játszhatjuk meg magunkat, mert te jobban ismered a mi szívünket, mint mi magunk. Köszönjük, hogy előtted nem kell titkolóznunk, és nem is lehet titkolóznunk, mert te mindent jobban tudsz. Mennyei Atyánk, te látod a mi harcainkat, a mi nehezeinket, te látod a bűneinket, amik talán megkötöznek és akadályoznak abban, hogy szabadon járjunk a te utadon. Adj nekünk őszinte bűnlátást és bűnbánatot, hogy tudjunk ezektől szabadulni. Azért imádkozunk, hogy te láttass velünk mindig egyenes utat, ami hozzád visz. Őrizd meg bennünket attól, hogy varga betűket járjunk le az életünkben, attól, hogy végre megjegyezzük ezt az egyszerű igazságot, hogy két pont között a legrövidebb távolság az egyenes. Attól, hogy soha ne vegyük le a tekintetünket rólad, mennyei Atyánk, te légy a mi célunk, te felé törekedjünk, és ne engedd, hogy bárki vagy bármi elvonja a figyelmünket rólad. Azért imádkozunk, Istenünk, hogy tudjunk következetesen hűségesek lenni hozzád, hogy hozzád akarjunk igazodni, hogy neked akarjunk tetszeni és megfelelni, és ne az ellenségnek akarjunk tetszeni. Ne azoknak az erőknek akarjunk szolgálni, és ne azoknak szolgáltassuk ki magunkat, amik az elpusztításunkra törnek. Azért imádkozunk, mennyei Atyánk, hogy te adj nekünk védelmet azon az úton, amelyen járnunk kell. Te add, hogy taníthatóak legyünk, hogy legyen elég alázatunk tőled tanulni. Így kérünk, mennyei Atyánk, hogy te áldj meg bennünket feladatainkban, munkáinkban, tanulásunkban, családunkban, bárhol is vagyunk, add, hogy mindenhol téged tudjunk képviselni, és ne magunkhoz, hanem hozzád tudjuk vonzani az embereket. Azért imádkozunk, Istenünk, hogy így áld meg az előttünk lévő ünnepet, add, hogy meg tudjuk szentelni azt, neked tudjuk szentelni azt, és add, hogy ne tévesszük szem elől azt az igazságot, hogy akkor lesz feltámadás, akkor lesz megújulás, akkor lesz lelki és nemzeti ébredés is, hogyha királlyá egyedül Jézust koronázzuk, add, hogy így cselekedjünk minden nap az életünkben. Hozzuk eléd még, Atyánk, a betegeinket, hogy te légy a gyógyítójuk, a gyászolóinkat, hogy te légy a vigasztalójuk. Könyörgünk azokért, akik átvészelték, túlélték ezt a természeti katasztrófát ott Japánban. Te enyhítsd az ő fájdalmaikat, te légy ott is a betegek gyógyítója, és add, hogy ezek a nagy tömegek, akiket ez érintett, a sok hatásból felocsúdva hozzá tudjanak fordulni, és meg tudjanak térni bűnbánó szívvel. Így kérünk, mennyei Atyánk, hogy ahogy eddig te voltál a mi őriző pásztorunk, ezután is te légy. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, Bölcsé teszlek téged, és megtanítalak az útra, amelyen járnod kell, szemeimmel tanácsollak téged. Amen.